napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és már is figyelmükbe ajánlom, hogy a mai műsorban szándékaim szerint külpolitikáról és a nők politikai, illetve közéleti szereplésének a serkentéséről ez irányba meghirdetett három fontos projekt részleteiről beszélgetünk vendégünkkel, Bíró Rozália Bihar megyei parlamenti képviselővel, az RMDSZ nőszervezetének vezetőjével, az Alsóház külpolitikai szakbizottságának elnökével. Tisztelettel köszöntöm, kedves képviselőasszony is, Isten értesse sokáig, igaz, hogy március 8-a már elmúlt, de majd még érményes, azt hiszem, a köszöntő.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a köszöntöm én is a hölgyeket, meg a zoltánokat, és természetesen az egyensúly megmaradjon, meg úgy mindenkit, aki arra szánta az időt, hogy hallgasson bennünket ma. Remélem, hogy a tavaszi napsütés mellé néhány olyan gondolatot is tudunk fűzni majd, ami megbelengedje egy kicsit a lelkünket.
Azért nem fogjuk megkerülni a kényes témákat sem, szíves engedelmével, viszont most mindenek előtt egy pici türelmét kell kérnem, ugyanis tartozzunk egy válasszal egy a tegnapi műsor folyamán István nevű hallgatónk részéről felvetett problémával kapcsolatosan. Azt kérdezte, hogy a biológusok, akik az egészségügyi rendszerben, laboratóriumban dolgoznak, és akiknek a munkája nélkül azért az orvosi tevékenység sem zajlódhat le szökkenőmentesen, miért nem kaptak hasonló béremelést, mint az orvosok maguk, illetve hát az asszisztensek. Korodi Attila parlamenti képviselő volt a vendége a tegnapi napra kész műsornak, és adás után megérdeklődte a helyzetet, és a következő választ küldte SMS-ben. Ezt olvasnám fel röviden, tisztelt képviselőasszony szíves engedelmével. Tehát a képviselő úr azt írta, idézem szó szerint, hogy a kórházban az orvosok és az asszisztensek kapták meg a maximálisan előre irányzott fizetési szintet. Ugye már arról van szó, hogy a 2022-es szintet ők megkapták. A kórház menedzsereket is felzárkóztatták az orvosok szintjére, de másokat sajnos nem. A kormány érve az, hogy az orvosok és asszisztensek vándoroltak ki tömegesen az utóbbi években. A többi kategóriába tartozó személyek az immáron meghirdetett évi fizetés növekedés rendszerben fognak majd szerepelni, tehát ők is fognak béremelést kapni, csak nem egyből a maximális szintet, hanem fokozatosan, ahogy a kormányprogramban ez elő van irányozva. Köszönöm szépen a megértését, tisztelt képviselőasszony. Mielőtt belevágnánk a kérdéseknek az ismertetésébe, még annyit engedjen meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Élő adásban vagyunk, tehát nyugodtan feltehetik kérdéseiket, hozzászólhatnak a műsor témájához. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Nos, ön eléggé elfoglalt volt a hét folyamán, kedden sajtótájékoztatót tartott Hegedűs Csilla ügyvezető elnökkel, a nőszervezetnek a tevékenységével kapcsolatosan, idei terveivel kapcsolatosan, utána pedig tegnap Miskolcon volt, ma pedig, ha minden igaz, akkor Ér Mihály falváról tart hazafele, és éppen megállt. A kérdésem az, hogy ezek szerint akkor a héten nem volt Bukarestben, tisztelt képviselőasszony?
De hogy nem, csak egy napot, tekintettel arra, hogy próbáljuk valahogyan összehangolni mindazokat a tevékenységeket, amiket át kell fogni. És ebben az egy napban sűrítettük bele a szakbizottságunk ülését is, és azt a beszélgetést is, ami nyilván a legújabb külpolitikai fejlemények is szükségesé tesznek, részben az RMDSZ frakció, részben pedig a részben pedig a testületben, tehát a külügyi bizottságban, hiszen szó volt az előtti héten egy nagyon fontos találkozóról, ami Szófiában zajlott, ami a biztonság, a közös, az Európai Uniós közös biztonság és védelmi politikáról, külpolitikáról szólt, és ahol ott voltam, és ahol a Duna stratégiáról folytattunk egy vitát, stb. Tehát muszáj, annyira sok minden van, és hogy muszáj az eseményeket egymás között felosszuk, és utána pedig megosszuk az egymás, az információkat egymással, hogy valamennyien napra készen legyünk.
Közben itt elnézést kérjük, mert valami műszaki gondok vannak, a hallgatók azt jelzik, hogy az ön hangja nagyon halk, és alig hallják, a kollégáim most intézkednek annak érdekében, hogy ez a helyzet javuljon, mert hogy ezek szerint a tisztelt hallgatók kíváncsiak mindarra, amit ön mond. Azért kérdeztem öntől azt, hogy volt-e Bukarestben, mert hogy több jeles vendég is megfordult az utóbbi időben a román fővárosban. A múlt héten Franz Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke volt a főváros vendége. Tegnap előtt egészen pontosan most már meg nem tudnám mondani, pedig a szerb elnök Alexander Vučić fordult meg Bukarestben. Nos, téma volt-e ez a látogatás a külügyi bizottságban? Egyáltalán foglalkoznak-e a honatyák, foglalkozhatnak-e ezzel a témakörrel a honatyák, mondjuk olyan tekintetben, hogy a két ház elnök fogadta a, mint Timmermans, talán csak Klaus Johannis államelnök tárgyalt a szerb elnökkel.
Így van, a szerb elnök államelnökünk találkozott, éppen ezért nem is volt még egyelőre téma, csupán csak magából a sajtótájékoztatóból ugye leszűrhető néhány következtetésről beszélgettünk informálisan. Általában azért megvan a parlamentáris dimenziója a külügyi bizottsági tevékenységeknek, és a fő csapás, vagy a fő párbeszédet nyilván ezek mentére fűzzük fel. És akkor, amikor mondjuk az államelnök találkozik egy másik államelnökkel, akkor általában ezt egy párbeszéd követi, egy informális párbeszéd a bizottságon belül, vagy ha szükségesnek látjuk, például most egy példát mondok az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatosan, akkor a külügyminisztert vagy a megfelelő végrehajtásban a kormányban lévő megfelelő minisztert hívjuk be a bizottsághoz, azért, hogy részleteket kérdezzünk, amik egy sajtótájékoztatón nem hangzanak el, de amire a bizottságnak szüksége van ahhoz, hogy tovább el tudja dönteni, milyen lépéseket tehet, vagy egyáltalán például az ukrán oktatási törvény esetében hogyan befolyásolhatja tovább az egész problémát, a megoldás felé terelendő.
Az államelnököt nem hívhatják be, gondolom.
Nem volt rá példa, hogy behívjuk. Általában ugye az államelnök szokott különböző politikai alakulatokat meghívni egy párbeszédre, és ez is igen korlátozott időben szokott történni, mert általában olyan 15-20 perc áll egy politikai alakulat rendelkezésére. Úgyhogy minisztereket hívtunk, még be államelnöket nem.
Azért kérdem, mert Klaus Johannis államelnök egy számomra nagyon érdekes kijelentést tett, ugyebár a Vučić államelnökkel lezajlott találkozója során, mégpedig Koszovó helyzetét említette. Az elnök úr véleménye szerint, ha Koszovó kérdésének rendezése sínre kerül, és pozitív irányt vesz, akkor ez nagy lépés lesz Európa irányába az egész nyugat-balkáni térség számára, nyilatkozta Klaus Johannis. Csak hogy van egy kicsi bibi. Románia nem ismeri el Koszovót, mint független tartományt, és azok a olyan nyilatkozatok láttak napvilágot az utóbbi időben szerb hivatalos részről, hogyha az Európai Unió forszírozza azt, hogy Szerbia ismerje el Koszovót, akkor köszönjük szépen, nem kell nekik az Európai Uniós tagság. Hát akkor hogy is állunk?
Visszásan állunk, ugyanis pontosan ezen a két héttel ezelőtti kül- és biztonságpolitikai külügyi bizottságok találkozóján hangzott el Mogherini asszony részéről ugye a 2025-ös hát azt mondanám, hogy céldátum, hogy melyik az a periódus, vagy melyik az az időpont, amire fel kellene a nyugat-balkáni országoknak készülnie és csatlakoznia kéne az Európai Unióhoz. Nyilván ez is megosztotta a közvéleményt, hiszen van, aki azt mondta, hogy 2025 az nagyon távoli, van, aki azt mondta, hogy 2025 az nagyon közeli. Meg kell szokjuk a jelenlegi geopolitikai helyzetbe azt, hogy egészen különböző vélemények vannak, és ezeket kellene valahogyan közös nevezőre hozni. Na most ehhez szükséges az, hogy különböző struktúrákban, akár mint külügyi bizottsági elnökök, akár úgy, mint nyilván két államelnök, két szakminiszter, stb. Között állandó párbeszéd legyen, mert nagyon eltérőek az elvárások is, az elképzelések is, illetve hát a viszonyulások is, ugye akkor akár a migráns kérdésről beszélünk, ott is azt látjuk, hogy egészen eltérő álláspontok vannak. Nem mondhatjuk, hogy nem egy sokszínű Európai Unióban éljük a napjainkat, viszont olyan horderejű kérdések, amelyek amiatt éleződnek ki ennyire, hogy éveken át ugye egy folyamat volt, ami arra irányult, hogy az Európai Uniós tagállamok egy irányban, egy véleményen, egy állásponttal stb. Menjenek. Aztán mellé szépen kialakult annak a szüksége nagyon sok, hát vagy jó pár ország részéről, hogy saját hangunk van, saját arcélünk van, saját álláspontunk van, saját nemzeti érdekeink vannak, és ezt már pedig az Európai Uniónak figyelembe kell venni. Pontosan ezt tükröződik a szerb álláspont a Koszovó függetlenség elismerése vagy nem elismerése esetében is. Abban az esetben, hogyha az Európai Uniót, és ez az évben, hogy abban az esetben az Európai Uniót össze szeretnénk tartani, akkor az Európai Unió struktúráinak vezetői is el kell fogadják azt, hogy nem egyszínű, nem egyforma, nem azonos prioritások mentén gondolkodik minden témakörben az unió tagállam, gondolkodnak az unió tagállamai, illetve azok, akik szeretnének az Európai Unióba bekerülni. Ugyanakkor, ha megnézzük a védelmi és biztonságpolitikát, a külpolitikai feszültségeket, akkor nyilvánvaló az, hogy az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy a nyugat-balkáni országok előbb vagy utóbb, ha lehet, akkor akár előbb tagjai legyenek az Európai Uniónak, és ezáltal a stabilitást fokozzák egy kicsit. Mindezek a belső feszültségek viszont elveszik az erőt és a figyelmet arról, ami legalább ilyen fontos lenne, hogy az Európai Unió külső határait erősíteni, ugye? Mert a migráció az talán azt lehet mondani, hogy most nem nincs annyira reflektorfényben, nincs olyan nagy számban, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen. Ugye sajnos látjuk a bécsi történettől elkezdve a szinte minden napjainkban megjelenő gondokat, amik, hogy is mondjam, olyanok, mint egy vészcsengő, hogy problémák vannak, amit meg kell oldani. Na most ilyen körülmények között megtalálni azt a középutat, ami részben a Koszovó függetlenségének az elismerését jelenti, részben ugye egyes tagállamoknak a nyilvános álláspontját, hogy nem ismerik el Koszovót, és így valahogy közös nevezőre kerülni, ez egy komoly kihívás. Viszont egy olyan kihívás, amit nem lehet magunk előtt tolni a végtelenségig és megkerülni, kénytelenek leszünk valamilyenféle fajta kompromisszumot kötni. És akkor ugye a Brexitről például még nem is beszéltünk.
Igen, talán most messze van tőlünk a Brexit, és majd Románia elintézi jövőre a tárgyalások lezárását, amikor az Európai Unió elnöki tisztségét fogja betölteni. Ez majd meglátjuk. Egyéb iránt Franz Timmermansnak a látogatása téma volt önöknél a bizottságban, mert hogy hát az igazságügyi törvénymódosítások miatt jött tájékozódni. Mindenki nagyon mosolygott, mindenki azt nyilatkozta, hogy rendben vannak a dolgok. Azért nem egészen úgy nézett ki az arcokból, hogy minden rendben lenne. Tehát kérdésem az, hogy téma volt-e ez az önök szakbizottságában?
Ez valóban így van, hogy a mindenki mosolya mögött azért itt ezen a területen is feszültségek vannak. Részben ugye az a feszültség, hogy az igazságügyi törvények módosítása módosítására vonatkozóan mennyire fogadjuk el azt, hogy egy Európai Uniós vezető ellátogat ide, és egy kicsit túllép azon, hogy véleményt mond, úgy foglal állást, hogy ez szinte annak is lehet lenni, hogy akár egyfajta iránymutatás, hogy nem mondjam azt, hogy útmutatás, hogy nem mondjam azt, hogy utasítás. És akkor ugye az emberben nyilván, vagy a politikusban az merül fel, hogy mi sem megyünk haza hozzá elmondani, hogy az egyik vagy másik uniós tagországban mit kellene tenni, hanem elfogadjuk azt, hogy a demokratikus, vagy a demokrácia értékeire épülő társadalomban nyilván az igazságszolgáltatásnak is olyan helyen és olyan jelentőséggel, olyan különállva kell meglenni, ahogy ez a demokrácia feltételeinek megfelel. Na most beszélgetve a Timmermans úr látogatásáról, azt tudom mondani, hogy nem annyira a külügyi bizottság asztalára tartozik ugye az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvénymódosítások, viszont nagyon sok kollégának az a véleménye, hogy ezek a módosítások, amelyekről beszélünk, és amiről úgy az egyik szólam, hogy így mondjam, úgy beszél, hogy ez bizony nagyon megnyírbálja, és veszélyezteti a demokráciát, stb. A többségnek az álláspontja az, hogy szükségesek zömmel ugye olyan módosítások, amelyek szükségesek, és amelyeket meg kell lépni ahhoz, hogy független, ugyanakkor az emberi jogokat tiszteletbe tartó igazságszolgáltatásunk legyen. Ilyen körülmények között egy ilyen látogatás, azt mondom, megvan a pozitívuma is, abban az esetben, hogyha a nyilatkozatokból nem az érződik ki, hogy nagy mértékben szeretnék befolyásolni a közvéleményt. De ez esetben talán érződhetett ez is.
Jó, az igazságügyi törvények módosítása nem a külügyi bizottság témaköre, ez rendben van. Viszont Franz Timmermans azért is jött többek között, hogy tájékozódjon azzal kapcsolatosan is, hogy Románia hogyan áll a 2019-es első fél évi elnökségi felkészülési folyamattal. Ez azért már gondolom, hogy önöknek is érdekli, tehát az önök tevékenységébe is beletartozik.
Hogy nem, és itt rengeteg mindent kellene tegyünk, és nem tudom sajnos azt mondani, hogy a jelenlegi román kormány, vagy akár a parlamenti szint megfelelően készül erre az elnökségre. Még mindig ott tartunk, hogy próbáljuk megfogalmazni, hogy mik is lesznek, melyek is lesznek Románia prioritásai erre a fél éves ciklusra, amikor ugye nyilvánvaló az, hogy részben nekünk azzal kell foglalkozni, ami folyamatban van az egész Európai Unióval, lásd Brexit, tehát nem tudunk elvonatkoztatni és azt mondani, hogy ez nem prioritás, tehát ezt muszáj bevenni. A gyakorlat azt mutatja, és itt Bulgáriával vagyunk most eléggé szoros együttműködésben, hiszen az ők tapasztalataik és ahogyan szerveznek, abból egy sok mindent lehet megtanulni. Tehát azt mutatja az ők tapasztalatuk is, és az előbbi elnökségek tapasztalata is, hogy több mint 2-3, maximálisan 4 prioritás egy fél éves ciklusra nem lehet annál többet megfogalmazni, mert nem lehet végigvinni. Komoly érvelések és ellenérvelések voltak, mert egy elképzelés arra vonatkozott, hogy ezeket a találkozókat, amelyek a különböző szinten zajlanak majd a fél év alatt, az elnökségünk alatt, ezeket ne csak Bukarestbe, hanem több nagyobb városban szervezzük meg és tartsuk. Nyilván olyan infrastruktúrális körülmények között, mint amivel Románia rendelkezik, ezt igen nehéz lenne megszervezni, tehát akkor ez az ötlet elvetődött, maradt az, hogy mégiscsak talán még egy vagy maximálisan 2 helyszín, és semmiképpen nem 10 helyszínről beszélhetünk a fél év alatt. A prioritásoknál ugye nyilván a Fekete-tenger stratégia, Duna stratégia az, ami fontos számunkra, de természetesen a Brexit-től nem tudunk elvonatkoztatni. Még másik 4-5 fontos témáról beszélünk, tehát nincs egy prioritás meghatározva, és az a bizottság, amelyik azért jött létre parlamenti szinten, hogy kimondottan az elnökség időszaka alatt szóló parlamentális tevékenységekre vonatkozóan alig-alig dolgozik. Tagja vagyok én, és összesen 2 gyűlésünk volt eddig.
Dorinton, a műszaki munkatársam jelzi, hogy megérkezett Maier úr hívása, rég nem találkoztunk, találkozott ön a tisztelt hallgatóval, hallgassuk meg, hogy mivel fordul ehhez. Üdvözöljük, Maier úr, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, ez így csókolom, nők napjára persze egy szál rózsát kívánok mindenkinek. Hát én csak annyit szeretnék megkérdezni, mindent végig hallgattam. De most ez az utolsó kérdés, hogy mi lesz jövőre, januártól, mikor Románia át fogja venni az európai elnökséget. Vajon lesz valami jó, vagy nekem az a kételem, hogy Románia széljen fog vallani? Elnézést kérek, kérdésem volt.
Köszönjük szépen!
Kezdj csókolom!
Szép hétvégét, viszont hallásra!
Köszönöm!
Fent van a labda, tisztelt képviselő!
Köszönöm szépen! A jelképes rózsát és valamennyi hölgy nevét kérdést is nem fog szégyent vallani. Csupán azon kell gondolkodjunk, hogy mennyire tudjuk hatékonyan kihasználni a lehetőséget. Nem fog szégyent vallani azért, mert ezek olyan kérdéskörök, tevékenységek és folyamatok, amik szinte egymás után következnek, és amit napirendre kell tűzni, és amit meg kell szervezni. Tehát nem a szégyent vallással félek. Én attól félek csupán, hogy messze nem tudjuk kiaknázni azokat a lehetőségeket, amit egy ilyen reflektorfény nyújt, hogy soros elnökségben vagyunk. Hiszen a feladatunk az lenne, hogy Románia erősségeit, gazdagságát meg felmutatva, most értem alatt a turisztikai látványosságoktól elkezdődően bármit megmutassunk, megvillantsunk egy kicsit. Egy ilyen soros elnökség alkalmával, ugye például, hogyha a parlamenti dimenzióról beszélek, akkor általában van két vagy három különböző területnek a szakbizottsági vezetőinek az ülés, ahol a 28 tagállamnak a egyik vagy másik szakbizottságának a vezetői találkoznak. Ez alkalommal attól elkezdve, hogy múzeumot látogatnak, azzal befejezve, hogy az akadémiát megmutatják és sorolhatnám, három napba beletömörítenek mindent. Na most kérdés az, hogy mennyire hatékonyan tudjuk mi ezt megszervezni, hogy egy ilyen találkozó alkalmával minek utána elmennek a politikusok az országunkból, olyan benyomással menjenek el, hogy ide en ok miatt vissza kell térni, hogy Románia en ok miatt fontos az Európai Unió számára, hogy végre valahogy elérünk oda, hogy a gazdasági súlyunknak és a számszerű nagyságunknak megfelelően tudjunk erőt képviselni, vagy ennek megfelelő tőkénk legyen az Európai Unióban, amit sajnos azt kell mondanom, hogy jelen pillanatban nincsen. Ez tulajdonítható részben annak, mert eddigi lehetőségeinket nem használtuk ki megfelelően, annak is, hogy időnként mondok egyetlen példát. Különböző hangon beszélünk. Különböző hangon beszél a külügyminiszter és az államelnök. A külügyminiszter azt mondja, hogy a V4-ekkel párbeszédet kell folytatni, az államelnök pedig rá két napja elmondja, hogy a V4-ekkel nem folytatunk párbeszédet. Hogy csak egyetlen példát említsek. Tehát a nem egységes álláspont kifele az gyengíti Romániát. Nyilván. A nem összesűrített és minden pozitívumot megmutató rendezvények, események szervezése, az azt jelenti, hogy kevésbé hatékonyan tudjuk majd ezt a fél évet felhasználni az ország érdekében. Úgyhogy nem a kudarctól félek, hanem az a nagy kérdőjelem, hogy kellő hatékonysággal tudjuk-e megszervezni, hogy a lehető legtöbbet nyerje pozitív értelme az ország ebből a fél évből.
Zoltán nevű hallgatónk írt egy nagyon érdekes SMS-t, pontosabban az elhangzottakra véleményt, mármint a koszovói helyzettel kapcsolatosan. Azt írja Zoltán, hogy az Európai Unió olyan óriási kettős mércét használ, hogy az szinte minden témára árnyékot vet. Nem vagyok szerb barát, de Koszovó nekik ősi föld, csak bevándoroltak oda mások. Nekünk ismerős történelmi valóság. Jó munkát kíván önnek a továbbiakban is. Ezt írta Zoltán.
Köszönöm szépen Zoltán véleményét. Részben egyetértek vele. És a gond az, hogy az Európai Unió nem csak itt alkalmaz kettős mércét, azt tudnám mondani. Merem remélni, hogy mégis arra az irányba, vagy abba az irányba haladunk, hogy nem fogunk odaérni, hogy a két ütemű Európáról beszélünk újra. Már csak azért sem, mert nagyon sok tagállam ugye hangoztatja azon nézetét, hogy egységes Európai Unióról kell beszélni, és nem egyik Európai Unióbb, mint a másik ország tagállam. Tehát én remélem, hogy ezt azért, ha bár először ugye, amikor Juncker elnök úr elmondta a maga forgatókönyv javaslatát, akkor ez nagyon a levegőbe lógott. De tekintettel arra, hogy bizony olyan a politikai helyzet, amilyen az Európai Unióban és szomszédságában, ezért inkább azt látom kialakulóba, és a Mogherini biztosasszony szavaira gondolok, ami ugye Szófiában két héttel ezelőtt elhangzott, hogy mégiscsak valahogyan együttemű motor szükséges az Európai Unióban, ami viszont oda fog vezetni szükségszerűen, hogy ez a kettős mérce, hát, hogy is mondjam, halványuljon. Nem azért, mert nem lenne rá szándék, hanem azért, mert a kényszerűség azt teszi majd velünk, hogy egységesen kell fellépni, ami a védelmi politikát illeti, egységesen, ami a külpolitikát illeti, és valahogyan egységesen, ami a migráns stratégiát illeti, ahogy még nagyon nagy kérdőjelek vannak, hiszen az ENSZ bizottságnak, ha nézzük a javaslatát, és egyes tagállamoknak az ehhez való viszonyulását, akkor itt komoly kérdőjelek vannak, hogy hogyan lehet itt is közös nevezőre jutni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 38 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Bíró Rozália, Bihar megyei parlamenti képviselő, az Alsóház külügyi szakbizottságának elnöke, az RMDS nőszervezetének vezetője. Egy utolsó kérdés, tisztelt képviselőasszony, a külüggyel kapcsolatosan. Az Európa Tanács kisebbségvédelmi jelentése kapcsán hát eléggé elszabadultak az indulatok. Többek között Kelemen Hunor szövetségi elnök nyilatkozta azt, hogy a centenárium évében azért arra is kéne törekedni, és hathatósan, hogy Románia a szomszédokkal megfelelő viszonyt ápoljon, mert hogy a szövetségi elnök állítása szerint Romániának egy barátja van, a Fekete-tenger, akivel nincsenek konfliktusai. Na már most az utóbbi időben a magyar-román viszony az eléggé feszülté vált, ugyebár gázvezeték, ugyebár a magyar kormánynak a javaslata egy gyorsvasút megépítésére Budapest és Kolozsvár között, ez komoly kommentárokat szült, és hát ugyebár a külügyminisztériumnak válasza az Európa Tanács jelentésével kapcsolatosan az sem volt egy diplomatikus hangú. Úgyhogy ezeket a kérdéseket megvitatják-e a szakbizottságba, vagy tabu kérdések ezek is nem szerepelnek napirenden. Azt állította a szövetségi elnök, hogy a képviselőknek is, és hogy eltökélt szándékuk, hogy önök, mint RMDS parlamenti képviselők saját kezdeményezésként ezt napirendre tűzhetik a külügyi bizottságban.
Így van. Hiszen akkor, amikor azt látjuk, hogy Románia különböző szinten tevékenykedő politikusai bárhol, ahol tehetik, arról tesznek nyilatkozatot, hogy mennyire példaértékű az, ahogyan a nemzeti kisebbségek kérdése megoldott Romániában, akkor jön ez az Európai Tanács jelentés, ugye, amelyik nagyon világosan kimondja azt, hogy olyan sarokkövek hiányoznak a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása stratégiájából, mint például egy törvény, ami a nemzeti kisebbséges státuszát tisztázza, ugye? És 2005-től a parlamentben van, és 2018-at írunk, és a törvényi tervezetből akár zöldség is lett közben, de törvény semmiképpen nem. Vagy nyíltan kimondja azt, ugye, hogy sajnos jelen pillanatban ott tartunk, hogy a visszaszolgáltatás, az ingatlanok visszaszolgáltatása lelassult, hogy a román állam jelentéséből ködös adatokat lehet kapni, hogy még az román oktatási rendszer még mindig nem teszi lehetővé azt, hogy ne idegen vagy ne anyanyelvként tanulják a románt az iskolába, hogy magyar civil szervezetek és magyar különböző kezdeményezések segítik a gyerekeknek a román nyelven tanulást, és folytathatnám a felsorolást. Most ilyen körülmények között valóban a külügyi bizottságnak is tárgyalni és foglalkozni kell azzal, hogy létezik egy ilyen jelentés, amire egy olyan hangú válasz következett, ami minimum azt eredményező, hogy vitát indítsunk ebben a témában, és hogy legyen a külügyi bizottságnak is erre vonatkozóan véleménye, álláspontja. Tekintettel ugye arra, hogy a külügyi bizottságban a 21 tagból ketten vagyunk RMDSZ-es politikusok, minden valószínűség szerint a többség úgy fogja gondolni, hogy tényleg példaértékű a nemzeti kisebbségek jogainak a védelme és biztosítása Romániában. De a párbeszéd azért szükséges, akár informális párbeszéd, eddig nem tűztük napirendre, tűzhetjük napirendre a külügyi bizottságban a jelentést, de én akkor azt mondanám, hogy egy bekezdéssel előbbről kezdjük, és pedig abból induljunk ki, abból az árnyék jelentésből, amit az RMDSZ készített 2016-ban, hiszen szinte tételesen ugyanazok a problémák vannak abba felsorolva és megemlítve, amit most az Európai Tanácsi jelentés megfogalmaz a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletbe tartására vonatkozóan. Ami ugye azt jelenti, hogy 2016-17-18 folyamán alig-alig látunk ebben módosulást, sőt inkább a helyzet romlását látjuk, mint a javulását, hogy bizony akár a külügyi bizottságban, de a külügyi bizottságon kívül is román-magyar, vagy román és kisebbségek közötti párbeszédre van szükség azért, hogy a mi álláspontunkat meglássák, ismerjék. Érveket mondhassunk el, hogy miért gondoljuk úgy, hogy akár úgy, ahogy az Európai Tanácsi jelentés elmondja, hiszen azzal végződik, hogy felsorolja, hogy mik azok a tételesen azok a javaslatok, aminek azonnali gyakorlatban ültetését sürgeti a jelentéstevő, és ugye ebben az van, hogy a nemzeti kisebbségek törvényének a kidolgozás és elfogadása, hogy a román hatóságok vállaljanak nagyobb elkötelezettséget, és erre tegyenek eredtesítést a diszkrimináció felszámolásáért, hogy állandó párbeszéd legyen a nemzeti kisebbségekkel bármilyen a jogaikra vonatkozó kérdéskörbe, ugye itt beszélünk a régiók átalakításáról, stb. Tehát ilyen körülmények között helytálló az, hogy a külügyi bizottságnak ezt tárgyalnia kell, és állásfoglalás szükségeltetik, amiben, ha más megoldásunk nem lesz, akkor nekünk külön álláspontunk lesz. Van még egy parlamenti képviselőnk a bizottságban, aki a német közösséget képviseli, a Ganz képviselő úr, Korodi Attila, meg jó magam vagyunk, nemzeti kisebbséghez tartozóak a külügyi bizottság 21 tagjából.
Van viszont egy partnerük, és lehet, hogy ha már kisebbségeket említett, ugye már centenárium év van, nagyon érdekes kezdeményezéssel állt elő az Etnikum Közi Kapcsolatok Hivatal, a Lacikó Enikő által vezetett hivatal, amelyben a kisebbségeknek a jeles képviselői szerepelnek, mint értékteremtők az utóbbi 100 évben Romániában. És ehhez azért önök is felzárkoznak valamelyest, vagy nem, erre önt kérdem. Ugyanis kedden ismertette az RMDSZ nőszervezete azokat a projekteket, amelyeket a 2018-as esztendőre előtérbe helyezett. Tegnaptól működik az a nehem.ro honlap, amelyben a nők elleni erőszaknak a sérelmezettei kérhetnek segítséget konkrétan, de van itt egy nagyon érdekes kezdeményezésük, amely összecseng azzal, hogy hát ugyebár centenárium éve van, és hogy a hölgyek is az utóbbi 100 évben hozzátettek az értékteremtéshez, mégpedig a sorsfordító nők az elmúlt 100 esztendőben elnevezési projekt. Ez elindult már, vagy most munkafolyamatban van, és hamarosan elindítják? Egyáltalán mennyiben éri el a célját, vagy mennyiben próbálnak az Etnikum Közi Kapcsolatok Hivatalával, mert Lacikó Enikő is a nőszervezet tagja, együttműködni, illetve az RMDSZ nagy projektjében mennyire illeszkedik bele, ugye már az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című projektről van szó.
Elsősorban az volt a szándékunk velem, hogy az MDS programjában az 1000 év eredetében 100 év Romániába beleilleszkedjen. Ugye, és emellítettük azt az alapvető célkitűzésünket, hogy a nőszervezet helyi és megyei testületeinek tevékenysége, vagy közösségének tevékenysége a helyi és a megyei közösség igényére kell választ adjon. És azt tapasztaljuk a mindennapokban, hogy bizony ugye a három kategória, ott, ahol tömb magyarság van, ott, ahol szorvány magyarság van, vagy ott, ahol mondjuk 20% fölötti magyarság van, mindenhol fennáll annak a hiánya, hogy a román közösség nem ismeri el azt a hozzájárulást, amit a magyar közösség hozott az illető város, az illető település, az illető megye mindennapjaihoz. És lehet, hogy ebben valamennyire nekünk kellett volna többet tenni, és pedig olyan értelemben, hogy a román közösséggel megismertetni, hogy kik voltak a közösségeink nagyjai, mit adtak a mi városunknak vagy településünknek, milyen munkásságuk volt, és ez milyen mértékben járult hozzá a településünk, városunk fejlődéséhez, stb. És akkor a nőszervezetnek a programja, a sorsfordító nők az elmúlt 100 évben, vagy esztendőben, erre a gondolatra, vagy erre az elgondolásra fűzik fel a tevékenységét, és mondja a következőt. Az a célunk, hogy minél több olyan megemlékező délután vagy eseményt szervezünk, amelyben lehetőség van arra, hogy egy-egy közösség a saját döntése alapján azt mondja, hogy az elmúlt 100 évre visszatekintve van két olyan hölgyünk, aki olyasmit alkotott, ami nélkül a közösségünk jóval szegényebb lett volna. Gondolok itt például olyan pedagógusra, tanítónénire, akinek a kezén, vagy akinek a munkássága és a tudása és nagyon sok-sok gyermek lelkét és tudását ugye gyarapította. Hogy ez mennyire sorsfordító? Ó, szerintem nagyon. Mert szárnyakat adhat egy tanítónéni, vagy egy tanár. De beszélhetünk ugye olyan orvosokról, akiknek akik generációkat vizsgáltak és ügyeltek rájuk egészségügyi szempontból, és folytathatnám a felsorolást. Tehát a cél az, hogy pályázatokat hirdetünk meg. A nőszervezetek gyakorlatilag megkeresik a közösségeikben ezeket a hölgyeket, és ha ugye olyan valakiről van szó, aki szerencsénk van, és még életben köszönhetjük, akkor ezt mindenképpen megtesszük. Akire emlékezni kell, ott pedig a családtagokat kérjük meg arra, hogy töltsünk egy 2-3 órát azzal, hogy az illető hölgyre, a hölgy tevékenységére, a sorsfordító tevékenységére emlékezzünk, és ezáltal, és ezt tegyük meg, és kommunikáljuk a román közösség felé is, hogy ezáltal lehetőséget adjunk nekik arra, hogy elfogadják azt, hogy mi itt vagyunk és voltunk, és a hozzájárulásunk ahhoz, hogy a mindennapjaink itt Nagyváradon, ott Marosvásárhelyen, vagy akárhol Erdélyben, azért olyanok a mindennapjaink, mert ahhoz hozzájárultak a magyar közösség jeles tagjai is, és a magyar közösség dolgos tagjai is.
Ez mind szép és jó, csak hogy hát a román közösség irányába is kéne információkat szolgáltatni. És akkor ilyen témában kérdezzem önt, hogy mennyiben tud segíteni, mondjuk vegyük konkrétan itt az RMDSZ nőszervezetének ezen projektjében, tehát a sorsfordító nők az elmúlt 100 évben. Viorica Dencsillen, a miniszterelnök asszony, aki korábban a Szociáldemokraták nőszervezetének elnöke volt.
Hát ugye, amíg a Szociáldemokraták nőszervezetének az elnöke volt, addig tudtunk együttműködni, mint nőszervezetek, olyan értelemben, hogy ilyen negyedévenként, félévenként összeültünk és megbeszéltük, hogy mi az az annyira égető törvénykezdeményezés vagy törvénymódosítási szükség, amelyet közösen kell felvállaljunk, mert politikai hovatartozások függetlenül meg kell oldani. Na most ugye a miniszterelnökség az egy egészen más feladatkör, és hát ezért ugye azt mondom, hogy emberpróbáló. Azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a mai Romániában még emberpróbálóbb, úgyhogy én azt hiszem, hogy Az együttműködésünk az egy kicsit más léptékben történik majd meg, és mondok rá egy konkrét példát. A szociális szolgáltatásokat végző civil szervezeteink, magyar civil szervezetek készítenek most egy levelet, amivel a miniszterelnök asszonyhoz fordulunk, annak érdekében, hogy a szociális szolgáltatásokat végző civil szervezetek finanszírozását változtasson. Tehát alapozni fogunk arra az eddig együttműködésre, amit mi nőszervezet elnökével megtettünk vele, és reméljük, hogy az érzékenysége, a szociális, az emberjogi, az egymás megbecsülése és elismerése téren nagyobb lesz, mint ami volt az előbbi miniszterelnököknek.
Hát sok sikert hozzá. Egyéb iránt, ha már hölgyről és pozícióról tett említést, akkor szintén azon a keddi sajtótájékoztatón azt is kihangsúlyozták Hegedűs Csilla ügyvezető elnökasszonnyal egyhangúan, hogy a nők szerepe a közéletben és a politikában sokkal nehezebb, mert hogyha egy hölgy ilyen magas pozícióba kerül, akkor többszörösen kell bizonyítania, míg ha egy hasonló pozícióban levő férfi kudarcot van, akkor neki nem kell számot adnia.
Nem pontosan így hangzott el. Elhangzott az, hogy a 2018-as év a nőszervezet számára az építkezés, az értékfelmutatás és az érdekérvényesítés éve. Az építkezés éve azért, ugye, mert a tavaly változtattuk az alapszabályzatunkat, aminek megfelelően a helyi döntéshozó testület, az RMDSZ helyi döntéshozó testületeiben 33% nőnek kellene lenni, tehát minden harmadik nő kell legyen, és ezt a következő választási ciklusig meg fog kellene valósítsuk, illetve hogy a megyei döntéshozó testületekben a nőszervezet 15% hölgyet javasolhat. Tehát ez egy előrelépés, amikor a döntéshozatalban való részvételről beszélünk a szövetségen belül. Mi az, amit remélünk ettől? Reméljük részben azt, hogy ugye több nő tud a döntéshozatali asztalhoz hozzáülni, és mivel és ezáltal a döntéseink családközpontúbbak, gyermekre fókuszálóbbak lesznek, hangsúlyozódik a csapatmunka, és szélesebb és változatosabb perspektívából fogjuk megvitatni a közösségi gondokat, és találunk közösen megoldást. Tehát ezt reméljük részben ettől, hogyha szövetségen belül nézzük ezt a kérdéskört. Ugyanakkor, hogyha visszatérek az ön kérdésére, azt hangzott el a sajtótájékoztatón, és albeli véleményemnek adnék hangot, hogy bizony nehezebb egy nőnek vezető tisztségbe elismerést kicsikarni, mint egy férfinak, nehezebb ebbe elindulni is. Már csak azért is, mert olyan kérdések záporozzák általában, hogy vajon megfelele? Ezt egy férfi esetében nem szokták kérdezni, nyilván kíváncsiak rá, de nem annyira, vajon megkérdezi, egy nő esetében azt kérdezi meg, hogy vajon emellett, vagy a családja mellett ezt tudja vinni. A férfi esetében ezt kevésbé kérdezik meg. Ugyanakkor meggyőződésem az, hogy egy vezetőnek ugye építeni kell. Egy vezetőnek össze kell hangolni munkát. Egy vezetőnek nagyon sok esetben meg kell találni a kompromisszumos megoldást ahhoz, hogy végül is a többségi döntés megszülessen és lehessen indulni egy úton. És sok esetben a nők hamarabb találják meg ezt a kompromisszumos megoldást, és formálnak csapatot. Úgyhogy visszatérve az ön kérdésére, úgy gondolom, hogy nehezebb egy nőnek ma a vezető tisztséget ellátni, mint egy férfinak. Nehezebben is jut oda, hogy vezető legyen, és utána pedig bizony a társadalom azért több kérdőjellel fogadja, mint egy férfi vezető.
Viszont önök segítenek abban, hogy a hölgyek megrázzák magukat, és ne hagyják magukat, mert a képzést is terveznek tekintetben, hogy nagyobb közéleti szerepet, illetve akár politikai szerepet is vállalja. Tisztelt Bíró Rozália, így habatortaként, vagy hogy is mondjam, hát eléggé kényes téma a családon belül is, ezen természetesen a nők elleni erőszaknak a kérdése. Tegnaptól van egy honlap, amelyet fel lehet keresni. Van-e adata arról, vagy tud-e arról, hogy egy nap alatt hányan keresték fel ezt a honlapot, és hányan kértek segítséget ebben a kényes kérdésben?
Nem tudok adatot mondani erről, már csak azért sem, mert közben én is itt járom, keresbe kapcsolom a megyét meg a világ félvilágot, és nem is hiszem, hogy most kell adatot mondani. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz és kényes kérdés. Amikor a nőszervezet úgy döntött, hogy ezt a témát és ezt a kérdéskört felvállalja, akkor nagyon komoly beszélgetéseink voltak, hogy ez vajon helytálló-e vagy sem. De aztán úgy döntöttünk, hogy valakinek valahogyan segíteni kell a rászoruló hölgyeknek, illetve mindazoknak, mert azért itt a családon belül erőszakról is beszélni fogunk az idén hangsúlyosabban, mindazoknak, akik egy családon belül, vagy ha úgy tetszik, egy közös otthonon belül erőszakot szenvednek el. És az a tény, hogy most ezt a honlapot elindítottuk, annak az eredményességét legalább egy fél év, hanem egy évnyi periódus után tudjuk értékelni. Úgyhogy nem is szeretnék most mondani semmit erre vonatkozóan, csupán azt, hogy van egy lehetőség, egy kapaszkodó azok számára, akik erőszakot észlelnek, és azok számára, vagy erőszakot szenvednek el, és azok számára, akik tudják azt, hogy ez nem egyéni probléma, hanem ez közösségi probléma. Az idei évben folytatni fogjuk ezt a valamit, ami a nők elleni erőszak elleni kampánynak indult, és mozgalommal nőtte ki magát. Azt látjuk, hogy azok a gyerekekhez forduló pedagógusok és szakképzett emberek, akik erről beszélgettek a gyerekekkel, igényt látnak a gyerekek részéről arra vonatkozóan, hogy legyen akivel beszélni erről. Megvitatni akár azt, hogy mit jelent, mi számít erőszaknak és mi nem számít erőszaknak, tehát egész ettől a kérdéstől, egészen addig a kérdésig, hogy egy ilyen előadás után nem egy példa volt arra, hogy a gyerek megkereste a pedagógust és elmondta, hogy én ezt meg ezt tapasztaltam, és akkor most mit csináljak? Tehát, hogy egy óra, két órai beszélgetés oda vezetett, hogy meg tudott nyílni ebben az igen nehéz problémában egy gyermek. És ez mutatja azt, hogy folytatni kell. Az oldal használatára bátorítok mindenkit, azért, mert számtalan ködös és nem konkrét információ után ezen az oldalon találnak konkrét információkat, és térjünk vissza a válaszadásra majd egy fél év múlva, hogy hadd értékelem akkor, hogy van-e szükség erre, vagy nem, és hogy hogyan viszonyulnak a kedves hallgatók és a közösségünk ez iránt érdeklődő vagy érzékeny tagjai ehhez a lehetőséghez.
Sok sikert kívánok hozzá, és további sikereket a munka területén is. Isten éltesse a hölgyeket, és természetesen önt is, tisztelt Bíró Rozália, köszönöm szépen a tájékoztatást, további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen, és én is egy szép tavaszi hétvégét kívánok a rádió valamennyi kedves hallgatójának.